Szerint teljes tisztelettel szabad kezdeni megint a áramlástan előadást. A múlt órán, ugye, ha minden igaz, akkor a csősorolódás környékével foglalkoztunk, csak nagyon röviden összefoglalnám, hogy ugye lényegében, ha volt valamilyen áramlás, ahol az egyes volt a korábbi, és a kettes a későbbi pont, akkor ugye azt mondtuk, hogy az egyes pontbeli energiatartalom egyenlő a kettes pontbeli energiatartalommal, és kiegészítjük ezt az energiatartalmat az egyes és a kettes közötti veszteségekkel, ezzel a kiterjesztett Bernoulli egyenlethez jutunk, az E1, az ugye a C négyzet per 2, a potenciál, illetőleg a P per ρ nevű tagoknak az összege gyakran, és az E2 hasonlóképpen a kettes pontbeli fajlagos energiát összegét jelentik. Illetőleg ugye a delta P vesző per ρ az ugye volt olyan, hogy C négyzet per 2 lambda L per D. Ez a hosszú, egyenes csőre vonatkozó kifejezés, amelyikben a lambda volt az a bizonyos csősorolódási tényező, és csak most ezt nem ismételném meg, zárójában jegyzem meg, ugye valami ilyenfajta görbe volt, amit a múlt órán felrajzoltunk. Ha ez ugye csak emlékeztető, akinek ez fontos vagy érdekes, az legyen szíves utána nézni az elmúlt órai anyagban vagy a jegyzetben. Másodszor, ez ugye a lambda és ez a Reynolds szám. A rövid daraboknak a vesztesége az a C négyzet per 2-ször zéta. Ilyen rövid darab az például mondjuk a szelep, elágazás, könyök, csőidom, stb. Harmadszor a megbeszéltük ugye, hogy a Borda-Carnot veszteség az a C1-C2 a négyzeten per 2. Szebb, hogyha az egyes sebesség a nagyobb, és a kettes a kisebb, de mivel négyzetre kell emelni, ezért ebben a kifejezésben mindegy, hogy melyik sebesség áll elő. És ennek ugye volt egy külön kiemelt alakja, a C négyzet per 2, befoglaljuk két felkiáltójel közé, ez a kilépési veszteség, és ilyen kilépési veszteség lesz egyrészt mindenhol, ahol a közeg véges térből végtelen térbe lép ki, másrészt pedig elég sok zárt helyi példában elő fog fordulni, és ott elég sokszor szokták kérdezni még a vizsgán is, hogy vajon ide kell-e kilépési veszteséget írni, vagy nem. A vizsgán ezt sajnos nem fogjuk tudni megmondani. Erről nyilván mindenkinek saját magának kell döntenie az adott környezetben. De mindenhol a kilépési veszteséget kell írni, ahol a közeg sebessége gyakorlatilag nullára csökken, illetve ahol a közeg véges térből végtelen térbe lép ki. És akkor ugye záró elemként az 1-eta d szer a delta p ideális per ρ. Ez volt a diffúzornak a vesztesége, a diffúzor, ami egy áramlástani gép, egy egyszerű áramlástani gép, vagy talán a legegyszerűbb áramlástani gép, az nem veszteséggel bír első körben, hanem inkább hatásfokkal, és a hatásfoknak a segítségével fejezzük ki picikét ugye indirekt módon a veszteséget. Hát remélhetőleg ez ugye működik, és mivel ez egy fontos terület, Azért itt a példa, a jegyzetben található mintapéldát azt most megpróbálnám megoldani, hogyha egyetértenek vele. Van itt egy... Talán feljebb kezdni. Sőt, amelyik nem a diffúzor is helyett foglal, aztán még egy cső, és megérkezik az áramlás egy tartályba. A tartálynak a felszíne az végtelennek tekinthető, vagy lényegében végtelen nagynak tekinthető a tartály. Illetve a csövön van egy csatlakozás, egy a kisebb, és egy csatlakozás a nagyobb átmérői szakasznál. És ide egy úcsöves manométer csatlakozik, amely úcsöves manométernek a kitérése az valami ilyesmi. Ez egy kis H és 20 mm, nem azért, mert mind a kettő H betűvel kezdődik, hanem talán inkább annyi az adat. Van D1, lambda 1, L1. Hát itt ezen a szakaszon létezik, ugye, és érvényes a D1, lambda 1, L1. A D1 átmérő, lambda 1 csősorolódási tényező és L1 hosszúság. Ezek konkrét számértékekkel meg vannak adva. Ha nem baj, akkor most azért időkímélés szempontjából azt nem. Próbálnám mindent felírni, a jegyzetben az emberi számítás szinte 89. oldal, vagy ilyesmi, meglátják majd. Van egy éta diffúzor, konkrét számértékkel megadva, és egy, bocsánat, D2, lambda 2 és L2. Érték 3-as szerintem. Igen. Hát mondjuk a példában a kis D mellett nincsen 1-es index, és a nagy D mellett nincs 2-es index, de ez talán nem olyan nehézségi fokú feladat, amin nem kéne akadni. Az egyik kérdés az, hogy mekkora a térfogatáram szerintem ebben a cső szakaszban, és a másik kérdés az, hogy milyen magasan van a felszín. Tehát ez a második kérdés a felszín, és az első kérdés az a V pont térfogatára. A közeg, ami áramlik, az víz, és a mérő folyadék, amit az úcsőben elhelyezkedik, az higany. Ezzel a feladat többé-kevésbé határozott. Nyilván, ha ilyen példát majd látnak, akkor az mindenképpen felrajzolandó a saját lapjukra, és amikor felrajzolják, most majd beletennék egy-két jelet, én még egyszer nem rajzolnám fel, de amikor felrajzolják, akkor ezeket a jeleket meg kellene tenni. Tehát legyen itt az 1-es pont, legyen itt a 2-es pont. Ha úgy tetszik, ez ugyan a jegyzetben nincsen, de legyen ez a Z, és a Z egyenlő 0 szint, az a cső középvonalán lehetne. És hogy akkor most ragaszkodjunk a példatárhoz, legyen itt a 0-as pont. De bármilyen más jelölés megfelel, tehát ugye ehhez nem kell így ragaszkodni, úgy kell ragaszkodni, hogy ki kell jelölni pontokat, és koordinálják a rendszer. A Bernoulli egyenlet látszik hasznosnak, arról is beszélünk, minden bizonnyal ezt fogjuk használni a megoldáshoz. És pedig először egy mellékfeladatot oldanánk meg, ugyanis ugye ezen a rendszeren van egy mérőeszköz, ez az úcsöves manométer, ez az 1-es és a 2-es pont közötti statikus nyomás különbségét méri. Nézzük meg, hogy mekkora is ez a statikus nyomás különbség, Egy picit talán túl egyszerűen is, de azért, hogy korrekt módon legyen egyszer legalább egy ilyen feladat végigszámolva. És pedig a következő képen azt mondjuk, hogy minden bizonnyal a P1 nyomás lesz nagyobb, mint a P2. Szerintem ez esetleg nem lehetne, nem kéne nagyon kifogásolni. De nézzük meg ugye, hogyha azt mondanánk, hogy itt van, mondjuk, hogy egy Z1 mélység, akkor eddig a szintig, eddig a Z1 mélységig, a P1 nyomás plusz a ρ vízszer G-szer Z1, ami hidrosztatikai nyomásként ébred, akkor most már az úcső bal oldali szárában, önök felől nézve bal oldali szárában, a víznek a tetején, vagy a higanynak a tetején, azon a ponton, ahol a víz és a higany találkozik. Jó? A másik szárában pedig ugye olyasmi működik, hogy P2 plusz ρ vízszer G-szer Z1 mínusz H plusz ρ higanyszor G-szer kis H. Ha egyetértenének ezzel. Tehát a P2 nyomáshoz részben hozzáadódik a ρ vízszer G-szer Z1 mínusz H, mert ez az a magasság, ami vízből van, és hozzáadódik a ρ higanyszor G-szer kis H, az a magasság, ami higanyból van. És akkor az a kérdés, hogy ez a kettő az egyenlő, de vajon miért? Ha minden igaz, akkor ugye ez egy hidrosztatika példa, és a hidrosztatikában többek között a folyadék nem mozog, vagyis hogy egyensúly van, vagyis hogy egy ekvipotenciális felületen, ezen az ekvipotenciális felületen, egy viszintes felületen a nyomásnak állandónak kell lenni, mondjuk. De talán túl is magyarázom ezt a dolgot, akkor ugye ettől kezdve a P1 minusz P2 az egyenlő lesz, ugye, erre az oldalra gyűjtöttük a nyomást, erre az oldalra, másik oldalra a különböző magasságbeli tagokat, és akkor ugye ez úgy működne, hogy a ρ higany minusz ρ víz szer G szer kis H, hiszen ugye a Z1-nek az a része, a H kis H feletti része, az mind a két oldalon vízből van, az kiesik fizikailag és meg matematikailag is. És akkor ugye ez egy remélhetőleg korrekt számolás volt, ennyire részletesen az átvényben vizsgán nem kell természetesen számolni, viszont amikor a folyadékok, a mérő folyadék és a mérendő folyadék sűrűsége összehasonlítható, akkor ennek a két sűrűségnek ott kell szerepelnie. Ha nagyon nagy a különbség közöttük, tehát víz-levegő vagy higany-levegő, akkor természetesen a kisebbik sűrűség az elhanyagolható. Elvileg ott kell lennie, ha beírják, akkor az nem baj, sőt, tulajdonképpen erény. De a gyakorlati számításokban nyilván nem fontos feltüntetni. Ebben az esetben 13600 meg 1000, ezek egymáshoz elég közel vannak, tehát muszáj beírni, aki ebben az esetben nem írná be, az nyilván ugye fontot veszik majd. No, a P1-P2 nyomás ettől kezdve talán a rendelkezésünkre áll, és akkor most már Bernoulli egyenletet az 1-es és a 2-es pont közé, amely Bernoulli egyenlet az körülbelül úgy működne, hogy a P1 per ρ plusz a C1 négyzet per 2. Most egy picit máshogy mutatnám a megoldást, mint ahogyan a jegyzetben van, de akinek kedve van, az nézze a jegyzetet, akinek kedve van, az ezt a megoldást is választhatja. A C1 négyzet per 2, az ugye úgy néz ki, hogy V pont per V négyzet pi per 4 a négyzeten. És akkor rögtön a V pont jelenik meg a számítás során keresett ismeretlen, jelenik meg az egyenletben. Lehet máshogy is, de ez talán egy viszonylag célszerű dolog. Plusz, akkor ugye ide a rend kedvéért csak beírnám azt, hogy nulla, és akkor megvan a P/ρ, bocsánat, hogy ugye itt akkor kétféle folyadék volt, a rónak a V betű indexe jelenteni, hogy ez a víz sűrűsége, bár nem valószínű, hogy bárki más-mást írt volna oda, de legyen egy értelmű. Akkor megvan a P/ρ, megvan a P/2 egységű tömeg mozgás energiája, és megvan a potenciál, hiszen ezt a szintet rólának választottuk. Ez egyenlő a P/ρ víz plusz a V pont per D négyzet, ja, és akkor D1 és D2, ugye, az is volt, D2 négyzet P per 4, így a négyzeten, plusz nulla. Ez most még a normál Bernoulli egyenlet. Az 1/2, igen. Köszönöm. Így, és akkor ugye most jönne a summa delta P vesző per ró plusz, és akkor ugye lenne egyszer egy V pont a négyzeten per D1 négyzet pi per 4, így többet kell írni, mint a 1/2-en. Lambda 1 L1 per D1. Ez a, ha megyünk szépen sorjában, az egyes ponttól a kettes pont felé, akkor az első csőszakaszban ébredő vagy csökkenő nyomásesést fejezi ki. Akkor jönne a diffúzor. A diffúzornak az ideális nyomás növekedése az vajon hogy lenne kiszámítható? Talán a V pont a négyzeten per D1 négyzet pi per 4 ketted mínusz a V pont per D2 négyzet pi per 4 a négyzeten 1/2. Ez megfelelne? C1 négyzet per 2 mínusz C2 négyzet per 2. Hát akinek esetleg ez gondot okoz, az legyen szíves egy diffúzort akkor házi feladatként végig számolni. És hogy veszteség legyen belőle, 1 mínusz éta D-t azért ideírnék. És akkor ugye plusz a V pont per D2 négyzet pi per 4 a négyzeten 1/2 lambda 2 L2 D2. Ha ez így elfogadható, akkor ezek itt a delta P veszők, illetőleg lényegében ugye ezt most ugye folytathatnánk tovább is, de innentől kezdve csak egyszerű számolásról van szó. Ebben az egyenletben egyetlen ismeretlen van. Bocsánat, ez a négyzet, ez egy kicsit kijelentben mutatna. A többi az jó helyen van. Tehát egyetlen ismeretlen van a V pontnak a négyzete, sőt, ugye a P2 minusz P1-et azt már felettük feljebb kiszámoltuk, vagyis, hogy ez egy viszonylag hosszú, bonyolult kifejezés lesz, de a V-pontot innen ki lehet számítani. Hát a V-pont az a rendelkezésünkre áll, azt a fenti kifejezésből össze lehet rakni. Ugye, ha minden igaz, akkor célszerű ezeket a mennyiségeket részben behelyettesíteni, részben pedig elnevezni valaminek, és akkor nem kell mindent vinni tovább, hanem hogyha a V-pontoknak az együtthatóját egy nagy albetűvel elneveznénk, akkor ettől kezdve ugye viszonylag egyszer elég lenne leírni, viszonylag egyszerűen lehetne számolni. Rendben van ez? Igen? Igen is. Tehát itt ugye az egyes és a kettes pont között dolgozunk, és de jó a kérdés, persze, de az egyes és a kettes pont között úgy érdemes az ember viszi a kezét, első cső, diffúzor, második cső, szakasz, és kész. A kérdés az jó, tehát mindenképpen, hiszen most ugye a második kérdésre a válasz következnék. A V mellett például nyilván a C2 sebesség is megvan ettől kezdve. És akkor most írjunk fel egy Bernoulli egyenletet a 2-es és a 0 közé. És akkor ugye a T2 per ró plusz a C2 négyzet per 2 plusz a 0 potenciál egyenlő a P0 per ró plusz a 0 a négyzeten per 2 plusz a J-szer nagy H potenciál, és lesz még ilyen, hogy plusz ugye a C2 négyzet per 2, ez az, ami a 2-es pont és a 0-as pont között a kilépési veszteség miatt veszteségként jelentkezik. És akkor elvileg mindent felírtunk, illetőleg ez a feladat ezek szerint, emberi számítás szerint így működik. Ha ez így megfelel. Számokat nyilván a feladat megoldás végén egyszer be kell írni, de hogyha ezt elnézik nekem, akkor én ide most nem írnék számokat, mert hogy egy kicsit, ha tudunk, akkor gyorsabban tudunk ettől haladni. Ez ugye egy kidolgozott feladat, amit akkor a jegyzetben meg lehet tekinteni. Nos, akkor a következő fejezetre térnénk át, mivel hogy a valóságos közegek cső, illetőleg csőhidraulikai kérdéseivel így most már végeztünk volna, és akkor ez a 18-as fejezet lenne. Egy elég új fejezet, ha úgy tekintjük. Ez a testek körüli áramlások címet viselni, és arról szólna, a csőhidraulika ugye egy olyan áramlási feladatcsomagot jelentett, ahol korlátos, általában korlátos tartományon belül haladt a közeg, a testek körüli áramlás pedig egy olyan feladatcsomagot jelent, ahol végtelen térben mozgó testek, vagy ha úgy tetszik, akkor testek közül végtelen áramlást vizsgálunk. Ez legtöbbször a járműveknek az esete. Tehát amikor egy autó, vasút, hajó, repülő, akármilyen közlekedési eszköz mozog, akkor lényegében mondhatnánk azt is, hogy hozzá képest mozog a levegő, a víz, vagy a víz és a levegő együtt. És hát áramlástani szempontból úgy szokás az a hagyomány, hogy a mozgó közeget gondoljuk, nem pedig a mozgó járművet, az egy másik szemléletmód, amit az adott járműves szakterületeken szoktak inkább követni. Testek közül kétfélét fogunk megkülönböztetni. Az egyik az a tompa, vagy nem áramvonalas. A másik az pedig az áramvonalas test. Ez részint érthető gondolom, tehát nem olyan roppant magas fogalom. A tompa test olyan test, amit a közeg, vagy nem áramvonalas test, amit a közeg nem tud kedvező módon körüláramolni, tehát különböző helyeken különböző leválások keletkeznek. Tompa testnek a legjobb példája, amit a laborban mérnek is majd, vagy a labor szerint legjobb példája, az a henger lesz, a henger körüli áramlás, amiről majd most beszélünk is egy pár szót rögtön. A másik oldalról nézve az áramvonalas testből is lehet tompa test abban az esetben, hogyha az áramvonalasság irányától jelentősen eltérő irányból érkezik a megfúvás. Majd erről a szárnyprofilnál beszélnénk egy szót, de ez gondolom szintén nem egy borzasztóan nehéz kérdés. Tehát a tompa test, mondjuk, hogy a henger, az ugye körülbelül úgy működik, hogy a közeg, ami körülötte halad, az valameddig halad körülötte, és utána, amikor már ezt a körülötte haladást nem tudja folytatni tovább, akkor az áramlás leválik, egy örvényes zóna alakul ki, és ez egy a tompa test körüli áramlást jelentősen vagy meghatározó módon kialakító folyamat lesz. Ha úgy tetszik, akkor tulajdonképpen a henger körüli áramlásról már régebben egy szót beszéltünk, és pedig a P felülvonás, azaz a PA minusz P nulla per ρ félszer C négyzet. Nyomás tényezőt, azt valamelyik most a számot, azt nem tudom konkrétan fejezett számot, korábban kiszámoltuk, és az az 1 minusz 4-szer színusz négyzet téta volt, ha a téta szöget ugye úgy értelmezzük, hogy innen az áramlás irányban húzott mondjuk vízszintestől kezdjük el a mérést. Úgy igazából viszonylag mindegy, mert a négyzet miatt a színusz az ugye, a színusz négyzet az végtelen lesz negatív. De ettől kezdve a henger körüli áramlásban fel tudjuk rajzolni majd a nyomáseloszlást, legalábbis ideális közeg esetén. Ha itt van a tétaszög, és itt lenne a nyomás tényező, ez a ρ-félszer C négyzet a nevezőben azért barátságos, mert ilyenkor az úgynevezett torlónyomás az éppen egy értéket vesz fel, tehát a környezeti nyomástól a teljes nyomás az a torlónyomással nagyobb. Ha kivonjuk a környezeti nyomást, akkor a ρ-félszer C négyzet, ρ-félszer C négyzet, tehát egyes értéket kapjuk. Úgynevezett torlópont ideális áramlásban az 2 adódik a hengeren, egy a belépésnél, egy a kilépésnél, és ugye ez azt jelenti, hogy akkor ugye a 0 fok, és legyen ez a 180 fok, illetve legyen ez a 360 fok, Ha véletlenül a jegyzetben pi és kettő pi van, akkor az nyilván majd értelmesen eldöntik, hogy hogy. És akkor ugye lesz itt egy pont, és ez a 360 fok, ez egy bezáró pont. Nyilván az ugyanaz, mint a nulla fok a másik feléről. Illetőleg a 4-szer színusz négyzetteta, az ugye ott, ahol a színusz teta értéke 1, ott lesz, ha minden igaz, akkor 4-szer színusz négyzetteta az mínusz 4, és akkor, ha ebből egyet elveszünk, akkor a mínusz 3-hoz érkezünk. És emberi számítás szerint ez a 90 fok és a 270 fok lesz. Vagyis ideális közeg esetén a nyomásletutás az valami ilyesmi. Hát, aki nem hiszi, járjon utána, házi feladatként szintén meg lehet próbálni kirajzoltatni. Ez az ideális nyomáseloszlás, ilyet természetesen gyakorlatban nem igen találunk. Hanem ehelyett lesz különböző eloszlás, aszerint, hogy a henger körüli áramlás, az hogyan is működik. Ha lehet, akkor két esetet rajzolnék fel. Az első esetben mondjuk azt, hogy csak lamináris határréteg alakul ki, a közeg sebessége viszonylag kicsi, tehát a Reynolds szám, talán ideírom, az kisebb, mint a kritikus Reynolds szám, és akkor csak lamináris határréteg alakul ki, és akkor körülbelül 80 fokos körülfogási szögtől kezdve az áramlás leválik. Általában ugye, ami itt a henger mögött kialakul, ezzel nem igazán tudunk foglalkozni, ez csak nem megjegyzés. Ez a Kármán-féle örvénysor, amelyik olyan, hogy periódikus örvényleválást jelent, és ugye, hogyha a szélben zúgó villanydrótot hallgatják, vagy ilyesmi, az ugye körülbelül az ember által érzékelhető frekvencia tartománybeli hangot szokott kelteni, mondjuk ilyen kis átmérők esetén, de más esetekben, hasonló esetekben másféle frekvenciával elég komoly gerjesztéseket is tud okozni, például épületek, hidak vagy más nem áramvonalas testek esetében. Na most abban az esetben pedig, amikor az áramlás a kritikus Reynolds szám feletti Reynolds számmal bír, tehát amikor az áramlási sebesség nagyobb, akkor a lamináris határréteg mellett turbulens határréteg is kialakul, és ebben az esetben körülbelül 120 fok, ezek olyan hozzávetőleges értékek természetesen, a leválás az nagyon ritkán köthető egy ponthoz, vagyis lényegében sohasem köthető igazán egy ponthoz, és az áramlás itt válik le, itt keletkezik ez a bizonyos periódikus örvénysor, de a két kép az ugye lényegesen különböző lesz ettől kezdve. A felső esetben, amikor Reynolds-szám kisebb a kritikusnál, akkor egy széles, nagyméretű leválási zónát találunk. Amikor a alsó képet látjuk, akkor ugye a határréteg, a lamináris határréteg után a turbulens határréteg, amiben az energiatranszport, ezt már megbeszéltük, ugye sokkal intenzívebb, tehát tovább fent tud maradni. Emiatt végül is egy keskeny, viszonylag kis zóna alakul ki, aminek A következtében az ellenállás is kisebb lesz. Megpróbálnék úgy nagyjából berajzolni ezek szerint két görbét. Ha éppenséggel gondolják, akkor akár szimmetrikus is lehet. Ez lenne ugye az az eset, amikor a Reynolds szám nagyobb a kritikusnál. Ilyenkor viszonylag közel kerülünk az ideális áramlás nyomás eloszlásához. Itt természetesen ezen a hátsó torlópont vidékén nyilvánvalóan messze marad a hátsó torlópont a plusz egyes nyomás tényezőtől, de ez természetes, hiszen ott az az örvényes zóna. És ezzel szemben, amikor a Reynolds szám kisebb a kritikusnál, akkor viszont egy az ideálistól jóval messzebb lévő áramképet kapunk, ahol ráadásul a nyomás tényező értéke hátul a 180 fok környékén ugye elég alacsony lesz, adott esetben jóval alacsonyabb, mint az előbbi a Reynolds-szám nagyobb, mint kritikus esetben volt, és ez végül is jelenti azt, hogy ebben az esetben az ellenállás tényező, az ellenállás és az ellenállás tényező, amiről mindjárt szólnék majd, az nagyobb lesz. És akkor ugye számos példát látunk a természetben arra, hogy ezt a kritikus Reynolds számot az élőlények maguktól csökkentik. Tehát ugye a rovarok ismerik a Reynolds szám fogalmát, használják is előszeretettel, és a rovarok lepkék stb. Szárnya az éppen azért érdes, azért festik magukat, nem azért, hogy szépek legyenek, hanem azért, hogy a szárnyuk érdes legyen, és az érdes szárnyon kialakuló turbulens határréteg az egy jobb működést jelent a számukra, mint a laminális határréteg, ezt ugye évmilliók óta tudják. Hát mi is tudjuk egy ideje, de talán még nem évmilliók óta. Egy emberi példa is ennek a dolognak az alkalmazására. Ugye időnként és helyenként divatos tud lenni a golflabda, aki már látott, most valami csúnyaságot rajzoltam csak, de aki már látott golflabdát, az biztos ilyen csúnyát, vagy még csúnyábbat látott. Az ugye csupa horpadás, és nem elsősorban azért, mert annyira össze-vissza ütötték, hogy mindenhol behorpadt, hanem már gyárilag horpadtan gyártják, és ez pedig azért van, mert ettől kezdve kisebb sebességnél is már ez a kedvező áramkép alakul ki a golflabda körül, és elvileg ezt én ugyan sohasem próbáltam, meg nem is tudom, de az irodalom szerint olyan 60-70%-kal messzibbre repül az a golflabda, ami ilyen rücskös, mint repülne az a golflabda, ami sima lenne. Hát ugye szerencsére sima golflabdához nem jutnak hozzá, sőt, talán golfhoz sem jutnak hozzá, tehát ezt a dolgot ellenőrizni nem biztos, hogy tudják, de olyan nagyjából legalábbis látszik, ez egy ilyen közkeleti példa, amit ezen a vidéken el szoktak mondani. Nos, úgyhogy ez az az eset, illetőleg az a helyzet, amikor például a turbulencia a segítségünkre van, amikor a turbulenciával hasznot húzunk, turbulenciából hasznot húzunk. És akkor voltak éppen egy ellenállás tényező bevezetésével folytatnánk ezt a dolgot, amely ellenállás tényező az ellenállás erő, tehát ha mondjuk itt csak felhasználva az előző ábrát, itt kialakul egy ellenállás erő, amit valamilyen mérleggel meg lehet mérni. Régebben ez jobb volt, mert még ismerték az ilyen középmérleget, tehát például mondjuk egy mérleggel meg lehet mérni, de ma már mondjuk közért sincsen, hát akinek vannak antikvitásai otthon, vagy ilyesmi, az még talán látott ilyen mérleget. Tehát valamilyen leginkább aerodinamikai mérleggel megmérjük az ellenállás erőt, és elosztjuk a ρ-félszer C négyzettel, illetőleg a tompa testek esetében egy AM nevű felületet írtunk a jegyzetbe, amelyik meridián felületnek is hangzik, olvasható. Tehát például a legnagyobb keresztmetszeti felület, azaz mondjuk egy hengert, ugye, a legnagyobb átmérőjénél elvágva jutunk ehhez a felülethez. Vagy hogyha van például egy drága autójuk, akkor azt is addig kell rágni felfelé, amíg a legnagyobb metszethez, áramlás irányban merőleges legnagyobb területű metszethez nem jutnak, és akkor megvan a meridián keresztmetszet. Hát mondjuk kérdés, hogy ez így megéri-e, de minden esetre ez lenne a meridián keresztmetszetnek a definíciója. És a zárójelben jegyezném meg, hogy itt ezen a vidéken nincsen még, de a felhajtó erőnél majd a felhajtó erő kerül elő, és akkor ott egy másik vetületi felület lesz, ott az ellenálláshoz is egy másik vetületi felület lesz. Ezt majd még megismételném, csak hogy itt is esetleg fölbukkanjon. Ott lényegében a súrolt felület lesz, vagy a súrolt felületnek a fele, amit vonatkoztatási felületnek használunk. Tehát, hogy lássák az áramvonalat testeknél a súrolt felület, a tompa testeknél a meridián felület az, ami ebben a számításban általában előfordul. Na most akkor voltak éppen, én a gömbellenállás tényezőjét rajzolnám fel a Reynolds-szal függvényében. Egy, tíz és száz, ugye, és akkor itt is megint mondjuk 10 a negyediken, 10 az ötödiken, és 10 a hatodikon, akkor talán látszik, hogy ez logaritmikus léptékű mind a két tengely. A hengeré is fel van rajzolva a jegyzetben, és akinek kedve van, az nézegetheti azt az ábrát is, de igazából részint nincsen új információ az egyik a másikhoz képest, nem ad túl sok új információt, részint így jobban lehet hangsúlyozni ezt a bizonyos kritikus Reynolds számot, ami a gömb esetén az 3,85-ször 10 az ötödiken. Ez ugye megint egy csomó ötösből áll ez a konstans, az áramlásnál ez jellemző, mert hiszen, hogyha 8-ból kivonunk 3-at, az is 5, és az 5 az eléggé 5, a 10 is a 5-en 5, a 10-ben kétszer van meg az 5, tehát annyi 5-ös van, amennyit csak parancsolnak, mindenkinek jut. Ez a kritikus Reynolds szám a gömb esetén, amit ide be is rajzoltam, akkor, hogyha az áramlás úgymond tökéletesen sima. Most az ellenállás tényező alakulása az jellegre körülbelül így néz ki. Tehát egy ideig kis Reynolds számoknál, ahol az áramlási sebességgel arányos az ellenállás, ott ez igen erősen csökken, tehát olyan 50-60-as értékről kezd el csökkenni az ellenállás tényező, lecsökken jelentősen adott esetben, és utána egy bizonyos Reynolds-szám tartományban többé-kevésbé állandó marad, ennél a kritikus Reynolds-számnál pedig hirtelen, élesen csökken be egy nagyon jelentős értékkel. Ez az egész diagram a magszám körülbelül nulla esetre vonatkozik, tehát arra az esetre, amikor az összenyomhatóságtól eltekinthetünk. Ez a körülbelül nulla, például 0,5 vagy 0,3, vagy akinek ami. Ha például mondjuk a magszám 0,8 lenne, akkor egy ettől teljesen más görbét kapnánk. Tehát azt nem rajzolom fel, csak mondom. Illetőleg ezzel végül is egy turbulencia faktort lehet definiálni, ezért fontos ez az egész. 385/10, ez a számláló, és a Reynolds kritikus gömb miért kerül a nevezőbe? A miért az nem kérdés, hanem a mérésre utal. Tehát ha egy mérés van, akkor az ennek a mérésnek a során miért kritikus Reynolds szám, gömbre vonatkozó kritikus Reynolds szám, az általában legjobb esetben 385/10 lesz, tehát a kritikus elméleti, ha úgy tetszik, Reynolds szám, és akkor a turbulencia faktor az 1, vagy pedig ettől kisebb, azért, mert az áramlásban örvényesség van. És minél több örvényesség van az áramlásban, annál kisebb lesz ez a mért kritikus Reynolds szám, tehát ez a turbulencia faktor akkor a legjobb, például mondjuk, hogyha van egy szélcsatorna, hogyha annak az értéke 1, vagy nagyon közel van 1-hez, itt a szomszédban az áramlástan tanszéken lévő szélcsatorna, amit ugye a múlt század 30-as éveinek a közepe végén építettek, az egy nagyon barátságos szélcsatorna, oda mennek még mosolyog is, de tehát igazából annak a turbulencia faktora az olyan 1,05 körüli, akár sok mai szélcsatorna is megirigyelhetné. A mi laborunkban lévő szélcsatorna szerint, amiben méregetnek ezt-azt, annak a turbulencia faktora ettől sokkal nagyobb. Hát nem tudom egész pontosan, mert nincsen módunk rá, hogy kimérjük, de igazából sokkal-sokkal nagyobb, úgyhogy voltak éppen a turbulenciának a jellemzésére, a gyakorlati jellemzésére ez a turbulencia faktor nagyon alkalmas, vagy ez az, amit gyakorlati jellemzésre használni szoktak. Egyébként a turbulencia fok elméleti jellemzőt az nagyon ritkán is, hát inkább az elméletben használjuk. Nos, nagyjából egészéből a tompa testekről ilyen dolgokat gondoltam elmondani. Még esetleg egy picit, bár azt egy kicsit később majd írom a táblára, mondanám, hogy például a járműveknek van ellenállás tényezője minden ellenkező híreszteléssel szemben, és mondjuk például a személyautók esetében ez az ellenállás tényező egy modern személyautónál olyan 0,3 körüli, egy régi, mondjuk múlt század elejé személyautónál olyan 1,2-1,5-ig is akár felmehet érték, illetőleg mondjuk csak úgy játékból a személyautók esetében, ugye a fejlesztés, az áramlástani fejlesztést is jelent, úgy szoktak eljárni, hogy kialakítanak például egy ebből a szempontból áramvonalas formát, és azt különböző más szempontok miatt lerontják. Tehát elméletileg jobb ellenállás tényezőt is össze lehetne rakni. A gyakorlatban azonban a felhajtóerő, az oldalerő, meg a különböző rész áramlástani kérdések miatt az ellenállásról, a kis ellenállásról leszoktunk mondani, vagy leszoktak mondani azok, akik autót terveznek, és egy kicsit nagyobb ellenállással elégednek meg. De majd erről egy picit később egy dolgozatlanság. Hanem akkor nézzük az áramvonalas testeket. A tompa testek azok tehát valami ilyesmik. Az áramvonalas testek, hogyha a megfúvás megfelelő irányból érkezik, akkor azok áramvonalasak, ha nem megfelelő irányból érkezik, persze, akkor nem feltétlenül arra vonul a sor. Én egy kis sebességű szárnyprofilt rajzolnék föl, ugye a nagy sebességű szárnyprofillal már foglalkoztunk. Hát a tematika meg az anyag egymásra következése miatt a nagy sebesség, az összenyomható közegek azok már a surlódás előtt sorra kerültek, és az ezzel kapcsolatos kérdések is felbukkantak ott. Ha valakinek kérdése van, akkor persze kitérhetünk rá. A kis sebességű szárnyprofil azt jelenti, ugye, hogy ez hangsebesség alatti áramlásban használatos, első közelítésben, második közelítésben akkor használatos, hogyha a modult van rá, hogy a szárny az hangsebesség alatti áramlásban működjön, akkor is, hogyha maga az eszköz, az például hangsebesség felett halad. De ez egy részletkérdés. És pedig ennek a szárnyprofilnak a fölépítését például ilyen belerajzolt körök segítségével is elképzelhetjük, ahol is a köröknek a középpontján áthúzható vonal lesz a profilnak a váz vonala. Illetőleg lényegében az első és az utolsó pontot összekötő egyenes, ez a profilnak hát egyenes vonalat szerettem volna rajzolni, ha ezt elnézik nekem, hogy ez annyira nem lett egyenes. Ez lenne a profilnak az alapvonala, és bizonyos esetekben, ha itt érkezik az áramlási sebesség, akkor az úgynevezett állásszöget a sebesség és az alapvonal között mérjük. Vannak természetesen másfajta állásszög definíciók is, de azt majd azok ismerjék meg, akik repüléssel, esetleg hajózással foglalkoznak. Nekünk itt általában ez elegendő. Abban az esetben, hogyha az állásszög viszonylag kicsi, vagy mérsékelt, akkor nevezzük ezt a testet áramvonalasnak, és ha például mondjuk nagy, tehát 90 fok, vagy ilyesmi, akkor pedig ez a test az visszatér a nem áramvonalas, vagy tompa testek osztályába. De nézzük tehát először ezt a szárnyprofilt, és mondjuk azt, hogy ezen a szárnyprofilon erő keletkezik, méghozzá ez az erő, ez tulajdonképpen két összetevővel rendelkezik, lesz egy felhajtó erő, és lesz egy ellenállás erő. Tehát az eredő erő, az valahogy így hátra billen egy picit. Hogy ellenállás keletkezik, azt ugye annyiból nem kell talán indokolni, hogy hiszen ott az ellenálláshoz látszott, hogy az úgynevezett alakellenállás miatt, tehát a körüláramlás és a nyomás hatására, nyomáseloszlás hatására keletkezik egy bizonyos ellenállás erő. Itt azonban, hát mindegy, legyen az R betű, ez az R betű, ez ugye úgy alakul, hogy a PDA integrált kell a test felületén kiszámítani, ahol a pi az a feszültségtenzor, amelyben ugye ismétlés mínusz P szer E plusz S plusz PT, ugye a surlódó feszültsége, ami a 2 mű DS, mínusz 2/3 mű div CE, ezt mindenki tudja, hát nem nagyon kell ennyire részletezni. Az ideális közeg, ahol csak nyomásból származó feszültség van, a surlódás, ami az anyagszerkezeti viszkozitáson alapul, és ha bevezetjük, akkor a turbulens áramlásban, ugye a turbulens viszkozitáson alapuló turbulens csúsztató feszültségeknek a gyűjtőhely, ez a feszültségtenzor. Egy szó, mint száz, ugye a nyomás mellett, ami az alakellenállást jelentette, és jelenti most is, megjelenik a kétféle lehetőségben is, a surlódási ellenállás. Van még más is ellenállásból, de azt most nem próbálnám bevezetni, majd egy picit később a hajó körüli áramkép esetére megpróbálom mondani, de most maradjunk ennél a két ellenállás fajtánál. Itt van ez az ellenállás, és akkor ugye a felhajtó erő az úgy működik, hogy a felhajtó erő rófélszer C négyzet AS, és az ellenállás erő az az ellenállás erő per rófélszer C négyzet AS, és ez az AS, ez már most nem ugyanaz, mint az A meridián, hanem éppen ellenkezőleg egy olyan felület, amelyik körülbelül itt látszik, most így mutogatom, de hogyha délben valaki behúzódik egy ilyen szárny alá, akkor az árnyéka lesz ez a felület, az lesz az a súrolt felület, amit általában vonatkoztatási felületnek is nevezünk. Tehát voltak éppen egy, ha úgy tetszik, akkor egy téglalapnak a felülete, és azért váltunk át a meridián felületről a súrolt felületre, mert a tompa testeknél az alakellenállása jelentős, amelyik érezhetőleg a meridián, a merőleges felületre van komoly kapcsolattal, van neki komoly kapcsolata. Ellenben az áramvonalas testeknél a surlódás lesz a jelentősebb ellenállás, amelyiknek tehát a surolt felülettel lesz jelentős kapcsolata. Nem egészen kizárólag, de nyilván a jelentősebb az itt működnek. Na most akkor egy nagyon rövid megjegyzés, vagy kitérő arra nézve, hogy miért is keletkezik felhajtóerő, vagy hogyan keletkezik felhajtóerő egy ilyen szárnyprofil körül. Ez egy fizikai folyamatnak a magyarázata. Gondolják végig, sajnos mondjuk ezen a téren más magyarázatok is elhangoznak, de gondolják végig, és ha el tudják fogadni, az jó lenne. Tekintsük az áramlás sebességét, és tekintsük csak a vázvonalat. És legyen most egy úgymond legkedvezőbb eset, amikor tehát az áramlás, ami érkezik, az pont a vázvonal belépő érintőjének az irányából jön. Ez a legbarátságosabb belépési irány. Bocsánat, talán egy rövid megjegyzés, ugye ez a szárnyprofil, ez a természetben megint csak azt hiszem, hogy a 100 millió évek óta ráadásul létező dolog, tehát nem az ember találta ki, a fejlődés, ha úgy tetszik, igazolja, hogy ilyen szárnyprofil kell. Időnként a múlt század elején, tehát az 1900-as évek környékén próbálkoztak másfajta szárnyprofillal is. Vannak szélcsatorna mérések, és azok általában nem jöttek be, finoman szólva. Megmaradt ez a szárnyprofil, ami jó régóta létezik, és még egy darabig létezni is fog. Tehát egy ilyen lekerekített fejlépőjű és hegyes kilépőjű szárnyprofil. De most tekintsük azt az esetet, amikor a belépés a legkedvezőbb, tehát amikor esetleg nem is lenne lényeges ez a lekerekítés. És mondjuk azt, hogy a szárnyprofil úgy működik, hogy a kis környezetében legalábbis az áramlást eltereli. Tehát az áramlás követi a vázvonal alapját. Ha ez a vázvonal esetleg egy szilárd felület lenne, tehát mondjuk megint például egy 1910-es repülőgépnek a szárnya, egy ilyesmi, akkor ugye ez egy szilárd felület, és akkor talán érthető, érezhető, hogy ott azon a levegőrészecskék át nem léphetnek, vagy csak mellette tudnak majd eláramolni. Na most viszont ugye ebből az következik, hogy ezek az áramvonalak görbülnek. Ha jól látom, akkor görbülnek, vigyázzanak ugye a látszat csal, és nem minden csaló látszik. Hát ha én látszom, akkor talán nem csalok, de ki tudja. És akkor ez azt jelenti, hogy ha például itt viszonylag messze környezeti nyomás van, akkor a nyomás errefelé növekedni fog. P0 plusz delta P alsó nyomás alakul ki. Itt a vázvonal alatt, addigra, amire elérkezünk a vázvonalon. Ez a görbületből remélhetőleg elégséges indoklással következik. A centrifugális erő miatt mindig rá és rá nehezedik a következő réteg, tehát ennek a nyomásnak nőnie kell. És a nyomás tovább növekszik a profil felett is. Egészen P0-ig, hiszen ott a fölötte messze megint környezeti nyomás lesz. Hogyan tud tovább növekedni? Hát ügyesen, úgy, hogy a P0 minusz delta P felsőről indul. De a nyomás növekedés az azért tart, és lényegében valamikorra elvileg végtelen távolságon be is fejeződik, és megint P0 lesz. De akkor igazából itt van tulajdonképpen a felhőkörűnek a magyarázata, amennyiben van egy szilárd felület, és van egy nyomás különbség. Akkor ettől kezdve a felület és a nyomás különbség szorzata, az ad egy erőt, persze nem csak azt a függőleges, vagy a pontosabban a megfúvási sebességre merőleges felhajtóerőt, hanem egy picit hátra is billen ez az erő, ideális közegben is lesz úgynevezett indukált ellenállás, de ezt most nem kellene nagyon forszírozni. A felhajtó erő a lényeg, a nyomás különbség az ettől kezdve elegendően indokolja azt, hogy van itt felhajtóerő. Aki nagyon szeretné, az egy impulzus tételt is felrajzolhat, ezt csak úgymond versenyen kívül mondanám. A két mozgás mennyiség változás, amit ide rajzolunk, majd ezt visszaengedem, ezt a táblát, ugye, és ennek az eredője, eredőnek a mínusz egyszerese lesz az a eredő erő, amiről, vagy körülbelül az eredő erő, amiről beszéltünk az előbb. De ez a mozgás mennyiség változás alapján, ami következik, a mozgás mennyiség megint ugye az elterelésből következik, és ha közel megyünk, akkor a nyomás különbséget látjuk, hogyha messzebbre megyünk, akkor a mozgás mennyiség változást látjuk. Most visszatérnénk a közeli alakhoz, és azt mondanánk, hogy amiatt tehát, hogy a C plusz delta C felső, fent a nyomás valamennyit lecsökken, azért tehát az áramlási sebesség megnő. Ha ideális lenne a közeg, akkor ehhez a növekvő sebességhez egyértelműen hozzájutnánk a nyomás alapján. Mivel surlódás is van, tehát a sebesség növekedés nem olyan óriási, de megnövekszik. Viszont a profil alatt C minusz delta C alsó sebesség alakul ki. A nyomás növekedés miatt a sebesség lecsökken. És akkor voltaképpen megvan az a bizonyos áramkép is, ami általában a szárnyprofilok közül kialakul, hogy tűnik a profil felett nagyobb a sebesség, alatta meg kisebb a sebesség. Mégiscsak egy rövid megjegyzés, ugye, ezt úgy szokták magyarázni egy-egy helyen, hogy fent hosszabb az út, lent meg rövidebb, de ez a magyarázat ugye ide nem illik, ahol az út fent és lent ugyanakkora. Úgyhogy a Ráadásul mondjuk a felsősebben, hát lényegében, ha közvetlen a profil felett és közvetlen a profil alatti sebességet nézzük, vagy úthosszat nézzük, akkor ez azonos. És egyáltalán nem is kötelező, hogy az a részecske pár, amelyik az érkezés előtt például együtt jött, az az érkezés után is együtt menjen tovább. Tehát semmi olyan kötelező erejű kapcsolat nincs, ami ezeknek a részecskéknek az együtt tovább menetelét jelenteni, előírna. Amivel viszont tovább lépnénk, az a következő lenne, hogy tudnélik a cirkuláció, ami a CDS kifejezéssel volt, ugye zárt görbe mentén definiálva, az ettől kezdve megjelenik e körül a szájprofil körül, vagy láthatóvá válik, vagy, ha úgy tetszik, akkor egy következő dolgot mondanék, építőkockát próbál az ember összeletni, alapáramlást, hozzáad egy úgynevezett potenciális örvénysebesség eloszláshoz. Ez ugye valami olyasmi, a nullát, a szinguláris pontot, ha lehet, akkor nem kellene forszírozni, ne tekintsük, de egy olyan sebesség eloszlás, ahol a sebesség a örvény közepétől távolodva hiperbolikusan csökken, tehát 1 per R szerint. Ez remélhetőleg mondjuk megfelel. Ha örvényt láttak már, akkor ugye például a Dunában a hidak pilléreinél, vagy egy evező után, tehát ilyenféle sebességgel összeállást kellett észlelni. Akkor ennek a dolognak az eredőjeként kapunk egy olyan sebességeloszlást, amelyiknél tehát a felső oldalon és az alsó oldalon eredőben egy ilyenfajta sebességkép alakul ki, vagyis hogyha az alapáramlásra szuperponáljuk, ráültetjük a cirkulációt, ezt az úgynevezett potenciális örvényt, akkor megkapjuk azt az áramképet, amelyik lényegében megfelel, többé-kevésbé megfelel az ott vázlatosan felrajzolt áramképnek, és megfelel annak a ténynek is, hogy a sebesség, ahogy távolodunk a profiltól, úgy tart a zavartalan áramlás sebességéhez, és ezzel a nyomás tart a zavartalan áramlás nyomásához, a környezeti nyomáshoz. Vagyis voltak éppen ez az a bizonyos cirkuláció, ami végső soron messze-messze nem jelenti azt, hogy bármelyik részecske körbe menne a profil körül. Ilyen részecske természetesen nincsen, de hozzátehetjük az alapáramláshoz ezt az örvényt, és az eredő sebességkép, ami kialakul, akkor már tartalmazni fogja ezt az örvényt, illetőleg ezért lesz ennek a szerkezetnek a neve örvénygép. Tehát lényegében majd a következő órán valószínűleg már sikerül, foglalkozni fogunk az áramlás technikai gépekkel, az örvénygépekkel, amelyekben szintén szárnylapátok foglalnak helyet leginkább, és amelyeket örvénygépnek nevezünk, és nem azért nevezzük örvénygépnek, mert forog, hiszen például mondjuk egy ilyen szárnyprofil általában nem forog, mégis kialakul körülötte az örvény, és ettől fogva örvénygép. Nos, részben akkor ugye ezt lehetne, másrészt pedig még egy nagyon rövid ismertetés arra nézve, hogyha ez lenne itt az állásszög, és itt lenne a felhajtőr, illetve az ellenállás tényező, akkor ugye azt mondhatnám, hogy a felhajtőrő tényező az, amennyiben a definíciókhoz tartjuk magunkat, az körülbelül így változik az állásszög függvényében. Tehát lesz neki egy viszonylag nagy lineáris szakasza. Az mondjuk, hogy mekkora az egy kérdés, aki ilyen szeretne látni, az nézzen az interneten profilkatalógust, vagy hát mondjuk én is mutathatok, hogyha van kedvük és eljönnek odáig. Illetőleg itt lesz egy bizonyos úgynevezett kritikus állásszög, amely kritikus állásszögtől kezdve a felhőtörő tényező csökken, különböző sebességekkel, vagy nagyon lassan, vagy nagyon gyorsan, attól függ, hogy a profilnak milyenek a tulajdonságai. Ez az úgynevezett átesés nevű helyzet. Ilyenkor az állásszög növekedésével nem nő, tovább a felhőtörőn éppen csökken. Ha gyorsan csökken, akkor durva az átesés, ha lassan csökken, akkor finomabb az átesés. Van egy, mondjuk ennek egy repülésbeli megfelelése, hogy tudnék ilyenkor a repülőgép, hogyha eléri ezt az állásszöget, akkor utána és még tovább növekedne, akkor ugye a repülőgép orra a föld felé irányul és némi zuhanást produkál esetleg. Emiatt nevezzük átesésnek többek között. Az ellenállás tényező pedig az körülbelül úgy néz neki, hogy annak van valahol egy legkedvező értéke. Ettől az értéktől jobbra-balra növekszik. Egy legkisebb értéke van valahol, valamilyen állásszögnél. Azt most én nem rajzolnám határozottnak. És ráadásul mondjuk itt a kritikus állásszögtől fogva pedig meredeken növekszik. Csak úgy érdekességként lehet megjegyezni, hogy mondjuk ez a felhajtörő tényező maximuma, ez a legnagyobb érték, ez mondjuk olyan 1,2, 1,4, 1,6, attól függ, hogy mikor milyen profil. Ellenben az ellenállás tényezőnek a legnagyobb értéke, hogyha elmegyünk a 90 fokos állásszög környékére, akkor 2 körül van. Vagyis, hogy jobb lenne az ellenállás tényezővel dolgozni, mint a felhőtörő tényezővel, mikor ez sokkal nagyobb. Viszont egy másik fajta jellemzőt is tekinthetnénk, amely jellemző az tulajdonképpen a siklószám lenne, de még mielőtt, tehát bocsánat, a siklószámnak a definíciója az a CF per CF, és aki nagyon akarja, annak zárójelben mondanám, fel nem írom a táblára, hogy van olyan, hogy aerodinamikai minőség, akár keletre tőlünk, akár nyugatra, ami a CF per CE viszonyszámot jelenti. És ugye ez most azt jelenti, ez a CF per CF, hogy mondjuk egy vitorlázó repülő modell, mondjuk egy méter magasról hány méterre siklik el. Tehát például mondjuk 1 a 20, vagy mondjuk 1 a 70, vagy akár 4. És ugye a köznyelvben, néha a műszaki köznyelvben ezt az egyest el szokták hagyni. És azt mondják, hogy 20 vagy 70 a siklószám. Más betűvel is kezdődhet a siklószám, nem csak H betűvel, tehát mondjuk a 60-nak lehetne példának. De a lényeg az, hogy ugye, tehát ez egy pangyala kifejezés, ha úgy vesszük, vagy az aerodinamikai minőségről szól, az természetesen megengedett, de akkor arról kéne beszélni. Az, hogy ez a siklószám ilyen kedvező, teszi lehetővé, hogy lehessen repülőgépet csinálni, illetőleg, hogy a repülőgépekkel viszonylag nagy sebességet lehessen elérni. Ha nem lenne olyan szerkezet, olyan úgynevezett szárnyprofil, aminek ilyen kedvező siklószám lenne, ez ugye annál kedvezőbb, minél kisebb ez a szám. Ha nem lenne ilyen profil, akkor nem tudnánk repülő szerkezetet csinálni, és ugye ha megint csak visszagondolnak a múlt század elejére, akkor ott olyan szárnyakat és szárnyprofilokat alkalmaztak, amelyek nem rendelkeztek kifejezetten kedvező siklószámmal, és az akkor épített repülő eszközök nem is rendelkeztek igazán kedvező teljesítmény jellemzőkkel, ha minden igaz. De a fejlődés ugye erre felé haladván, ma már van olyan vitorlázó repülőgép, egész repülőgép, aminek a siklószáma ilyen 70 körül. Csak a hátulján. Nos, amit még itt mondani szeretnék, és ami fontos, az tehát az, hogy ez a siklószám a Reynolds szám függvényében jelentősen változik. Most felrajzolnék egy görbét, ami roppant mód nem igaz. A szárnyprofil siklószáma valahogy így változik, tehát ahogy a Reynolds szám növekszik, feltéve, hogy összenyomhatatlan a közeg, tehát a maxszámot vagy nullának, vagy 0,3-ig engedjük meg, esetleg aki nagyon laza, az 0,5-öt is, gondolhat, hogy meglegyen az ötös, ami minden áramlástani kérdésben előbukkan. Tehát minden profil más, legyen ez egy ilyen közös görbe, és viszont húzhatnánk két másik görbé, amelyiktől a felső a sík lap, az alsó az ívelt lap. Az ívelt lap valamivel jobb, mint a sík lap. Tehát kicsit lejjebb van, de nem sokkal jobb. És itt van egy meccés pont, 6×28×10^5-es Reynolds számmal. Ez egy váltópont. Kérdezzék meg megint a rovarokat, hogy miért síklapból van a szárnyuk. Hát amelyik beszédesebb, csak azt érdemes kérdezgetni. A többit is lehet, de azok nem annyira válaszkészek. És mondjuk miért síklapokból készítik például a porszívó járókerekét? Vagy miért van síklapból rendszerint a processzor hűtőventilátor lapátja? Nem egészen síklap, hanem ívelt lap, de valami ilyesmi. Azért, mert a kis Reynolds számok tartományán ezek a szerkezetek így működnek jobban. Tehát különösen mondjuk a rovarok esetén, amelyek tényleg elég kis Reynolds számmal repülnek, hát nem is bír el nagy Reynolds számot egy kis rovar, nyilván. Ettől kezdve a síklap legfeljebb ívelt lap az ugye a menő, és viszont amikor nagyobb lesz a Reynolds szám, akkor viszont a profilok alkalmazása kerül előtérbe. Hogy valami közkeletű példát mondjak, tehát például, hogyha elmennek és néznek egy bányafőszellőző ventilátort, amelyik mondjuk 2-3 méter átmérőjű axiál ventilátor szokott lenni, ott már nem látnak igazából csak profilos lapátot, vagy repülőgépszárnyat, vagy akár madárszárnyat is. Ugye ezekben a nagyobb méretekben és nagyobb Reynolds számoknál már az ívelt lap az nem, hanem a profil az, ami elterjed. De ezt ugye a természetből is látjuk, a gépészetben is követjük, és hát érdemes egy picit ezzel megbarátkozni ezzel a gondolattal, hogy tudják, hogy melyik gépre, mikor, hol, hogyan lehet számítani. Nos, akkor ugye nagyjából egészéből ez lenne az áramvonalas testeknek a vidéke, és akkor még egy picit beszélnénk egy pár szót, ugye az autók, hajók, vasutak, stb. Vidékről. Amennyiben ugye a légellenállás az egy dolog, és annak a csökkentése a járműveknél az elő szokott fordulni, tehát mondjuk például egy korszerű vasúti szerelvényt, hogyha megnéznek, különösen nagysebességű vasúti szerelvényt, akkor ott csupa áramvonalas formát találnak, a kocsik között is nem is látszik a különbség, például, meg ilyesmi, tehát akkor ott elég nagy igyekezetet fordítanak arra, hogy áramvonalazzon. Vagy mondjuk ugye, hogyha megnéznek egy kamiont, akkor elég gyakori a kamionok esetében az, hogy a vezetőfülkét tetejére föltesznek ugye egy ilyen ferde tetőszerűt, amivel megint relatíve sok légellenállást lehet csökkenteni, a tegüzemanyagot megspórolni, és így tovább. Persze mondjuk vannak olyanféle szerkezetek is, amik nem egyértelműen áramellenállás csökkentők, vagy nem rögtön ellenállás csökkentők. Tehát mondjuk egy személyautó végénél éppenséggel szoktak használni ugye ilyen valamiféle terelő szárnyat a kocsi végén, attól függ, hogy mikor, hol. És akkor ezzel például ugye itt a kocsi mögötti áramlási viszonyokat tudják valamivel kedvezőbbé tenni, illetőleg ugye egy külön terület, amivel abszolút nem foglalkoznék, csak megemlíteném, a versenyautóknak a vidéke, ahol meglehetősen sok aerodinamikai szerkezetet használnak, és ugye éppen mostanában romlott el egy versenyautón egy valamiféle szabályozható aerodinamikai eszköz, de egy a lényeg az, hogy oda ugye komoly vizsgálatok folynak, komoly erőfeszítések folynak arra, hogy tényleg komoly szerkezeteket használnak. Egyetlen egy dolgot mondanék, ugye, az az, hogy ha egy autót tekintünk, amit jól áramvonalazott formából alakítunk ki, akkor ez nem egészséges a nagysebességek esetén, hiszen itt az autó feletti áramlás miatt, a felgyorsulás miatt, illetőleg az áramvonalak gördülete következtében nyomáscsökkenés és felhajtó erő keletkezik, ami ugye a kerekek és a talaj közötti surlódást, kapcsolatot gyengíti, hát jó esetben meg is szünteti, de ezzel nem kéne köznapi autónál számolni. Ezt a hatást, ezt nem nagy örömmel veszi az ember, ellensúlyozandó tesznek valahova olyan szárnyakat, amelyek lefelé vannak fordítva, előre, hátra, középre, akárhova, és ezekkel ugye ugyanolyan, de ellentétes irányú lehajtóerőt létrehozván a tapadást visszaállítják, és akkor az autónak a menet dinamikája ebből a szempontból rendbe jöhet. Az autókkal kapcsolatban van még egy probléma, ezt viszont minden bizonnyal vezettek már autót, észlelték, és pedig ugye amikor oldalszél érkezik, akkor az autókon nem csak ellenállás erő hat, ugye, nem csak felhajtó erő hat, hanem oldalerő is hat. Tehát ha például oldalszélben halad az ember egy teherautó mögött, vagy mellett inkább, és kibukkan előtte, vagy ilyesmi, akkor az éppen egy elég kellemes, erős hatást is jelenthet. Az oldalerő is jelentős, az oldalerő tényező is kb. 0,3-0,4 körüli értéket ér el, és nyilvánvalóan ugye ez is egy olyanféle hatás, aminek a részben, amivel számolni kell, részben pedig, amit, hogyha úgy összerakja az ember, akkor illik érdemes lehet csökkenteni. Tehát legalábbis a jobb autóknál figyelnek erre, mondjuk valami kocka formájú karosszéria, az nyilván nem engedi meg ezeknek az erőknek a kézben tartását. Na, az autók környékén sok minden van. Van ugye, mit tudom én, az autónak az alja, meg a talaj és az ezek közötti kialakuló áramlás, hogy legyen vékonyabb, vastagabb ez az áramlás, hogy esetleg beburkoljuk a motortérnek az alját, és akkor nem megy be minden sár oda, vagy esetleg a visszapillantó tükröt úgy alakítjuk ki, hogy az eső az ne essen rá menet közben a tükörfelületre, hanem az esőcseppek menjenek el valamerre, vagy esetleg az ablakot úgy alakítjuk ki, hogy a levegő kimenjen meg, bemenjen az utastérből, ne pedig mondjuk valamilyen alacsony frekvenciájú leválásokat hozzon magával, ami nem barátságos, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen kérdés van, meg rengeteg külső-belső áramlástani kérdés van. Könyveket lehet olvasni autóaerodinamikáról, úgyhogy arról talán ennyit. Egy dolgot mondanék még, ugye, vagy kettőt, de az egyféle lenne. Ha tekintenénk egy hajót, most talán felülnézetben rajzolnám rögtön. Én így a kapitánynak az ábrázolásától el is tekintenék. Akkor ott azt látnánk, hogy a hajó a vizet szétválasztja. Hát a legtöbb hajó valami ilyesmit cselekszik. És akkor azt látjuk, hogy van két irányunk. Előtte a hajó előtt így növekszik a nyomás, a hajó mögött meg így növekszik a nyomás kifelé. Hát ahogy a görbület miatt kell. Bárki, aki belátja, az nyilván rendes ember. Gondolom, hogy nem akar senki jelentkezni, hogy nem látja be ezt a kérdést. Na most viszont az a baj, hogy a vizet úgy nehéz a nyomás növekedést elképzelni, mert a vízszintes felületen például nincs is nyomás növekedés. Hanem ellenben, ha meggondolják, akkor és így oldalnézetből ránéznek, akkor itt, ahol a nyomás növekedik, itt megemelkedik a vízfelszín, és ahol a nyomás csökken, ott pedig lesüllyed a vízfelszín. Tehát lényegében a nyomás növekedés csökkenés létrehozza, vagy hozza létre a hajók orra előtt a hullámot, amit egyébként hullám, amiből származó ellenállást hullámellenállásnak szoktunk nevezni. És nyilván ezt a hullámellenállást szokták, de ez csak nagyon röviden egy szóval, ugye a delfin orral elkerülhetővé tenni, vagy csökkenteni. Tehát amikor a hajót nem élesnek kezdjük, hanem van egy ilyen lekerekített, hát mint a delfinnek az orra, rész a víz alatt, és akkor ez ettől kezdve a vizet nem csak jobbra-balra, hanem leföl is, tehát többé-kevésbé körszimmetrikusan tereli el. Az ellenállást ettől nem szünteti meg, de azt a nagy ellenállást, ami abból adódik, hogy egy nagy magasságra fel kell emelni egy csomó vizet, azt eltüntetjük ezt a részt. Úgyhogy valami ilyesmi, illetőleg még a hajóknál egy pici, rövid megjegyzés, ugye, hogyha egy vitorlás hajót néznek, akkor például ezen a vitorlás hajón a vitorla az úgy működik, mint egy szárny, nyilván, hát ha több vitorla, akkor több szárny. Nem kifejezetten a régi kalózhajókra gondolok, amelyeknél hátszélben utaztak, hanem ugye most már egy modernebb vitorlás hajóra, és akkor itt ezen a szárnyon keletkezik majd olyan erő, amely erőnek lesz előre, meg oldalható komponense, aki ugye jól működik ezen a téren, az nagy előreható erőt talál, és kis oldalerőt magának. Ide járt a karra egy 10-15 évvel ezelőtt a jelenlegi repülő hollandi világbajnok páros egyik tagja. De tehát ők viszonylag jól megtanulták ezt a leckét, meg lehet próbálni. Nem túl egyszerű sport. Illetőleg mondjuk ettől kezdve érezhető talán az is, hogy a hajók azok egy picit, a vitorlásaik egy picit sodródnak oldalt, hiszen a légerőből nem csak előrehajtó erő keletkezik, hanem egy pici oldalerő is. Amit persze különböző dolgokkal, például a tőkesúlyon kialakított viszonylag nagy felülettel, ilyesmi módon igyekezünk csökkenteni, de valami ilyesmi működik. No, nagy vonalakban ennyit gondoltam a járművekről elmondani. Van-e valakinek valamilyen kérdése, vagy megjegyzése? Akkor köszönöm szépen a figyelmet!